Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunk következik. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
A ciszterci rend előszállási uradalmáról, annak jelentőségéről, létrejöttéről, működéséről, vezetőjéről beszélgetünk. Vendégünk Radák Kálmán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusz hallgatója, aki doktori kutatásaiban foglalkozik egy kicsit tágabb témával, de ennek része ez az előszállási uradalom. A ciszterek számára hogyan, miért jött a gondolat, hogy egy uradalmat hozzanak létre, és kérem, egy kicsit ismerjük meg ennek a történeti hátterét.
Ha valaki egy kicsit is foglalkozik a ciszterek történetével, a harmadik Béla idejében már Magyarországon voltak, egészen gyakorlatilag a török megszállásig, aztán kivonultak, és a 18-19. Század legelején kerültek újra Magyarországra, méghozzá első Ferenc akkori király hívta vissza őket, és telepítette le a magyar területeken, pontosan Zirc központi helyén, és akkor nevezte ki 1814-ben Dréta Antalt, ő volt az első zirci apát. Maga az apátságnak 4 területe volt, földrajzilag eléggé távol voltak egymástól, ez körülbelül olyan 40 ezer kataszter hold terület, ami állt egy szentgotthárdi területből, egy pirisi, egy pásztói, illetve itt az ország közepén egy előszállási uradalomból, és akkor itt térnék rá arra, hogy hol is van ez az előszállás. Ez Dunaföldvártól északra, Pest felé, mintegy 25 kilométer hosszan a Duna mentén elhelyezkedő, és 9 kilométeren szélesen található. Ebből a 40 ezer kataszter holdból hozzáötőlegesen 30 ezer kataszter hold, ez az egybefüggő terület, ami majd később a zirci apátságnak és különösen a ciszteri rendnek a gazdasági alapját fogja képezni. Ugye, ahogy én említettem, Dréta Antal volt, aki első apátként kezdte el működését, akkor ezek a területek javarészt még úgynevezett örökváltságként működtek, abból volt némi nemű jövedelmük, de ahogy a gabonakonjunktúra a század második felében nagyon elindult, elkezdték ezeket az örökváltságokat felszámolni, úgy gondolták, hogy ők fogják majd működtetni ezeket az uradalmakat, akkor indult el az, hogy a világi jószágkormányzókat, egyházi jószágkormányzók kezdték el működtetni, és így nagyjából ugye a század második felében először is a Dréta Antal idejében megalapítják itt ezen a területen az akkori Hercegfalvát, ami ma Mezőfalva, ez lesz a hát ugye a gazdasági központja, de mégis előszállási uradalomnak hívják, mert az adminisztráció volt Hercegfalván, viszont maga a jószágkormányzó az mindig az előszállási pusztákon épült, rendházba élt, és onnan irányította ezt az uradalmat. Az mellett, hogy gazdasági központ volt, plébániákat is építettek, már maga 18. században már éltek itt, akkor még ha jól tudom, még létezett Dunaföldvári apátsághoz tartozott ez a terület, aztán később a 18. század második felében előszálláson épült egy plébánia, illetve Hercegfalván is épült egy plébánia, tehát a gazdaság mellett a lelki gondozásra is elég nagy figyelmet fordítottak. Az uradalomnak a fellendülése az nagyjából a századfordulóra nyúlik vissza 1901 környékén, amikor kinevezik Weber Antalt jószágkormányzónak előszállásra, és az ő áldásos tevékenysége során egyre jobban működő gazdaság, ami elsődlegesen még intenzív mezőgazdaságot folytatott, kevésbé állattartással foglalkozott, de akkor indult el az egész uradalomnak a fejlődése. Ekkor már léteztek az országban, mert hogy tanítórendről is beszélünk, és a gazdasági alap ezért volt szükséges, mert hogy ők iskolákat tartottak fenn, Veszprémbe, Baján, Pécsen, Fehérvádon, illetve Egerben is a gimnázium az ciszterei gimnázium, tehát ők ebből finanszírozták. Aztán emellett nyilván, mivel hogy kegyura is volt ennek a területnek, az ott élő részben cserédeket, részben napszámosokat, részben egyéb olyan foglalkoztatottaknak a megélhetését is biztosították. Ahogy mondtam, hogy 901-ben indult el egy komolyabb fejlődés, akkor ez nem csak a mezőgazdasági eszközök fejlesztését, hanem az ott élő embereknek a mindennapi élet körülményeit is elkezdték javítani. Itt gondolok arra, hogy a lakhatásuk, ezeket a úgynevezett putrikat, ugye régen így hívták, elkezdték felváltani a különböző kőből épült épületek, sőt, nekem van egy olyan térképem is, ami a 19. század közepén már az épületeknek jelentős része nem sárból, hanem kőből, és fazsindejes vagy palattetős épületeket építettek. Nyilván ezek szobakonyhás, közös, vagy közös konyhás, és hol egy, hol két család lakott ezekben az épületekben, tehát nem azt mondom, hogy ideális, de a ország más területeinhez képest ez már egy komoly fejlődés volt. Gazdaságilag ezt az egész területet, ezt 14, azt később 12 kerületre osztották. Az Alföldön majorságoknak hívják, itt kerületeknek hívták, illetve pusztáknak hívták, ahol minden kerület élén állt egy igazgató, akit maga a jószág kormányzó választott mindig ki, és ő helyben ott lakott ezeken a területeken. Ezeket nyilván, hogyha elkezdenünk így felosztani ezt a 30 ezer kataszter holdat, akkor 12-vel körülbelül olyan 2 és 3 ezer kataszter hold területnek voltak a közvetlen irányítói. Ezek mind mezőgazdasági szakemberek voltak, illetve volt közöttük egyházi, illetve világi szakember. Ezekben a pusztákon nagyon változó volt a lélekszámuk, volt olyan kisebb majorságok vagy puszták, ahol 50-60 fő volt, de voltak olyanok, ahol 200 fő is élt. Na most ez a folyamatos fejlődés hozta azt el, hogy a két világháború közöttre gyakorlatilag odáig fejlődött az írci rend gazdaságilag, hogy én azt gondolom, hogy ez volt a fénykora a rendnek. Járult hozzá, a Weber Antal mellett megjelenő, még akkor friss diplomával rendelkező másod jószágkormányzó, a Hagyó Kovács Gyula, aki aztán 1924-ben miután a Weber Antalt főjószágkormányzóvá nevezi ki Werner Adolf, az akkori apát, veszi át a kormányzást, és na akkor kap egy újabb lendületet a terület, innentől kezdve már nem egy gabonatermelő, hanem inkább állattartó területté, illetve gazdasággá fejlődik. Olyannyira kiemelkedik ez az uradalom, akár a egész Magyarországot tekintve, hogy ezt a úgynevezett jószágkormányzat, ő egyébként nyilván ciszteri áldozó pap, a teleki kormányba is meghívják, mint mezőgazdasági miniszternek, de nem fogadja el. Emellett azonban, mint felsőházi tag, azt hiszem 1939-től a magyar felsőház tagja, és a mezőgazdasági bizonyos részért ő felel.
Nézzük meg kicsit társadalmilag, hogy ezen a előszállási központú ciszterci uradalom területén kik élnek. Említette, hogy a ciszterci szerzetesek plébániákat is hoznak itt létre, vannak napszámosok, cselédek. Hogy néz ki az uradalomnak a társadalmi helyzete, és hogyan lehet egy kicsit a mindennapok felől láttatni, bemutatni, hogy mi is zajlott itt előszállás és környékén?
Hát a társadalmilag kezdjük el boncolgatni. Azt előtte mindenképpen fontos megjegyezni, hogy szervezetileg, ahogy jószágkormányzó volt a tetején, és alatta egy úgynevezett számvevő volt. Ők mindig egyházi emberek voltak, illetve, mint mondtam, hogy ezek leosztottak kerületekre, és ott éltek, amit mondtam, hogy ez a 50 és 200 között ki, ezek szerződtetett cselédek voltak. Ők végezték többnyire az olyan éves munkákat, az állatokhoz kapcsolódó munkákat, az előszállási központba, a kastélyhoz tartozó egyéb olyan házi munkákat, kocsisok voltak. Tehát nagyon-nagyon sokféle cselédek, de ők szerződtetek cselédek voltak. Ezek egy standard számot tudok erre konkrétan mondani a 30-as éveket érintően. Ez olyan 1200 és 1300 fő között volt, mondom, ez egy standard. Tehát hogy ez egy állandó jellegű, ott élő társadalmi csoport volt. Ehhez jött a környéken élő, mint ahogy az elején elmondtam, hogy ha Hercegfal volt az egyedüli uradalmi község, ez abban változik, hogy 28. január 1-ével előszállás is községrangot kapott, tehát innentől kezdve két község élt ezen a 30 ezer kataszter holdon, és ezekből a településekről is úgynevezett napszámosok, idényszerű munkások jártak. Ezeknek egy jó része valamilyen magántulajdonnal rendelkező, főleg törpe birtokosok voltak, akik nyilván a törpe birtok nem elegendő volt ahhoz, hogy egy családot fenntartson, ezért nyilván őnekik is el kellett szegődni úgynevezett napszámba, és az úgynevezett gyalogmunkákat ők végezték, ami tavasztól őszig, sok esetben, ha favágást is belevesszük, akkor télig is eltartott. Ez a környéken, ez körülbelül, ha jól emlékszem, hogy 600 fő volt, aki rendszeresen a környéken élt, és oda járt, illetve még ehhez csatlakozik egy úgynevezett az ország más területéről szegődött, szintén napszámosok. Ezek időszaki munkások voltak, ők, nekik a számuk is standard, erre is konkrét adatom van. 2000 fő volt, aki minden évben megjelent, és akiket az uradalom vezetése szerződtetett gyalogmunkákra, kaszálás, kapálás, aratás, meg egyéb mezőgazdasági munkákra. Ők többségében Heves megyéből jöttek, illetve nagy részük Zala megyéből is kerültek szerződtetésre, és őnekik az elszállásolása ugyanúgy a különböző kerületekben történt meg, mint akik a cselédek, ők nyilván az uradalom által biztosított kőházakban. Na most ezek a napszámosok ezért több mostanább körülmények között éltek, többnyire istállókban éltek, de ők voltak még jelen a gazdaság történetében, vagy a mindennapi életében.
Alapvetően a Mezőfalva, Hercegfalva előszállás, ez a környék, ahogy említette, a Duna partján található, és ez az egyik legjobb termőföldje hazánknak, a mezőföld. Itt a mezőgazdaság, a földművelés mellett megjelenik majd az állattartás is. Mik azok a főbb mezőgazdasági munkálatok, területek, amelyek ehhez a ciszterci uradalomhoz kötődnek, és próbáljuk meg valamennyire ezt úgy bemutatni, hogy mit jelentett ez az uradalom a ciszterci rend vonatkozásában, illetve esetleg egy kicsit kitekintve, milyen jelentősége volt ennek akár tágabb értelemben is.
Ez az uradalom volt gyakorlatilag a ciszterci rendnek a gazdasági központja, éléstára, éléskamrája, mindene. Tehát ahhoz, hogy a rend működni tudjon, a napi működését és azt a feladatot, amit ők végeztek, én itt gondolok a tanításra, ezt enélkül nem tudták volna végrehajtani. Mint ahogy mondta Viktor is, tehát ez a mezőföldi jó termőterület, az állattenyésztés, a szarvasmarha, nagy többségben szarvasmarha, illetve nyilván sertéseket, illetve a kalászosoknak a művelése, illetve a 30-as évektől elindul egy gazdasági növénytermesztés, itt a cukorrépára gondolok, ami az Ercsi cukorgyárba került átvételre, és ez a fajta gazdasági növénytermesztés jobban összekötötte ezt az uradalmat az ország több pontjával, úgy, hogy vasúthálózat került kiépítésre, mind olyan, hogy fix, tehát ezt úgy tessék érteni, hogy ez a terület, ez a Paks-Budapesti vonal, vasútvonal, Fehérvár, Budapest-Fehérvár, tehát ebben a háromszögben, Fehérvár, Dunaföldvár, Paks, ebben a háromszögben értendő, tehát belekerült egy vérkeringésbe, és amellett, hogy egy fix vasúti hálózat épült, volt úgynevezett mobil vasúti hálózat, amikor a különböző beszállítási munkák voltak, akkor lerakták, és akkor vonaton szállították egy központi elosztóhelyre, adott esetben Dunaföldváron kikötő, Dunajváros vagy akkori Dunapentere kikötő helyek, tehát egy logisztikailag egy teljesen optimális helyen volt. Nem véletlenül választották véletlenül ezt a teret. Tehát, hogy így hozzákapcsolom, hogy a nagy magyar társadalom is, hogy hogyan profitált ebből az uradalomból. Ugye, hogy a tanítórendők iskolákat építettek, nem tudom, hogy mennyire tudják a Kelenföldön élők, hogy a Szent Imre gimnáziumot, illetve a mellette lévő Szent Imre plébánia, tehát az összes uradalom termeléséből finanszírozta a ciszterci rend, direkt vagy indirekt módon, arra gondolok, hogy volt, amikor hitelt vettek föl, és az uradalom fizette ezeket a hiteleket, vagy ők adták azt a pénzt, amiből részben finanszírozták. Tehát, hogy összességében én azt gondolom, hogy maga az uradalom ez a gazdasági alapját teremtette meg annak a rendnek, aminek én még egyszer mondom, a fénykora szerintem a két világháború között volt. Ha már csak azt is végig gondoljuk, hogy ha jól tudom, 250 és 300 szerzetes volt akkor a rendtagja, és ma meg, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 fő. Tehát, hogy értem én az 50 évet, értem a kommunizmust, de ez a nagy létszám is azt bizonyítja, hogy ez minden szempontból, mind gazdasági, mind azt gondolom egyházi szempontból egy nagyon-nagyon kiváló rend volt, amiről én a köznyelv azt úgy látom, hogy kevésbé beszél, kevésbé van a köztudatban, hogy ez mennyire meghatározó volt a két világháború között. Csak egy nagyon kis, egyszerű kis példa jutott eszembe, hogy például Horthy Miklós is a lovainak egy részét így nem vitte. Nem a fehér lovat, azt, amiről ugye sok minden legenda hangzik, de hogy többször járt, és innen voltak a lovai neki.
Nézzük azt meg, hogy a ciszterci rend előszállási uradalmának a jószág kormányzója az mindig szerzetes volt, ciszterci szerzetes, és utaltunk már arra, hogy Hercegfalva, Mezőfalva, illetve előszálláson, mint település, plébánia is működött. Nyilván ez azzal is jár, hogy templomot is építettek, plébániát is, gondolom, iskola is volt. Hogyan voltak jelen a ciszterci szerzetesek létszámban, feladatban, mi tartozott hozzájuk, és egyházkormányzati, egyházi szempontból az uradalom működését egy picit tekintsük át.
A két plébánia alapítására került sor, ugye Hercegfalva, illetve előszállás, és 1936-ban, Nagykarácsonyban is, akkor még Puszta néven is építettek templomot, nem volt önálló plébániai rangja, ott a hitéletet a előszállási plébániának a káplánja látta el, ő járta el, az egyházhoz kapcsolódó feladatokat ő látta el ott. Tehát, hogy ott is ciszterek voltak. Maga a szerzetesek létszámban ugye volt a jószágkormányzat, a számvevő, ők minden esetben ciszterek voltak, nyilván a plébánián állók szintén ciszterek voltak, illetve a káplánok is ciszterek voltak. A többiek azok, volt egy-kettő, akik a kerületekben, de a többiek azok világi szakemberek voltak, tehát így épült fel. Egyházi szempontból a megyés püspökséghez tartozott, tehát Fehérvárhoz tartozott, viszont mind a plébánosoknak a kinevezésére javaslatot azt mindig az apát tette, a mindenkori megyés püspök beleegyezésével. Így volt a plébánia alapítás is mind a kettő esetében, aztán majd később a nagykarácsonyi pusztán lévő plébáni is 45. január 1-ével plébániai rangot kap. Az akkor is Vaj Lajos, illetve Endrédi Vendelnek a megállapodása értelmében, és majd kerül át az erőszálláson élő káplán, dr. Debszeszeny Szixtusz lesz, aki majd a 45 után az ottani plébániát vezeti, tehát ő lesz a plébánosa. Tehát így épül fel. Itt még az iskolákat is azt úgy fontosnak tartom megemlíteni, minden majorság kerületben volt önálló iskola. Tehát nem kellett az ott élő gyerekeknek, gyalogolni nagyon sok kilométert, hanem minden majorságban volt iskola, tehát 12 iskolát működtetett. Kezdetben még nem mindenhol volt tanító, de nagyjából ugye a 30-as évekre minden iskolában önálló tanító volt, tehát a gyerekek odajártak. Mai napig egyetlen egy tanterem még megvan, Róbert völgyi területen. Bemenni nem volt módom rá, de kívülről megnéztem, hát egy kocka épületet tessék elképzelni, nagyjából 6x6-os vagy 7x7-es, na ott volt az oktatás. Még itt azért elfelejtettem mondani, és azért én azt gondolom, ez egy fontos része az itt élőknek, hogy szociálisan az iskolák mellett maga az uradalom az ott élő embereknek, a fizikailag ott élő embereknek, tehát a cselédeknek, az iskoláztatás mellett, ugye a lakhatást azt mondtam, hogy biztosított ingyenes orvosi ellátást, biztosított ingyenes gyógyszerkezelést, biztosított ingyenes kórházi ellátást, minden cselédcsalád kapott tehéntartásra lehetőséget, egy vagy két tehenet, aminek a tejét azt szabadon felhasználhatta, sertéstartást, aminek a szaporulata a cselédé volt, általában kaptak két kataszterholt földet, amit ők megműveltek, lábas jószágot tarthattak, tehát, hogy saját maguk is, amellett, hogy ők a munkaerejüket ugye az uradalomnak eladták idézőjelbetéve, saját maguk is gazdálkodhattak, tehát saját javadalomazásukra is szert tehettek, aminek felesleget nyilván eladhatták. Én azt gondolom, ez fontos azért ezt itt megjegyezni, hogy nem egyfajta kizsákmányolásról van szó, hanem egyfajta olyan érdekeltétele, ami mindkét fél számára valamiféle elfogadást jelenthetett. És ezek a családok, még annyit kiegészítve, hogy ezek a családok ezek generáción keresztül ott éltek. Tehát nem cserélődtek. Azért ez is egy jelzős érték lehet.
Az előszállási ciszterci uradalom helyzetéről, szerepéről hallhattak beszélgetést, amelyet jövő heti műsorunkban folytatunk. Mai műsorunk vendége Radák Kálmán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusz hallgatója, kutatója volt.
Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.